Portfolio Podcast Lab.
Kicsit én úgy is látom ezt az egészet, hogy Izrael kezd integrálódni a saját közegébe, tehát hogy annak a közel-keleti politikai kultúrába kezd beágyazódni, és sajnos azok a liberális és demokratikus elvek, amelyek alapján Izrael azért működött így vagy úgy vagy amúgy, biztos nem hibátlanul, azok kezdenek visszaszorulni.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio heti podcastje, én Forrás Dávid vagyok, és a műsor házigazdáját Orosz Mártont helyettesítem. Nem túlzás azt állítani, hogy Izraelben elszabadult a pokol. Hetek óta óriási tüntetések zajlanak az országban, mivel a nemrég a miniszterelnöki székbe visszakerült Benjamin Netanyahu szélső jobboldali kormánya alapjaiban változtatná meg az ország politikai berendezkedését. Az eddig szinte teljesen autonóm bíróságokat gyakorlatilag kormányzati ellenőrzés alá vonná, bírósági ítéleteket lehetne parlamenti szavazásokon érvényteleníteni, amivel gyakorlatilag megszüntetné az igazságszolgáltatás azon jogát, hogy ellenőrizze a törvényhozás munkáját és esetenként jogszabályokat semmisítsen meg. A tervezett intézkedés sorozat kritikusai szerint az új szabályok felszámolnák Izraelben a jogállamot, a lépés támogatói viszont azt mondják, az új rendszer a bírósági aktivizmusnak vetne csak véget, melynek keretén belül az intézményesen baloldali elfogultsággal vádolt bíróságok akadályozzák a jobboldali kormány ténykedését. Az országban jelentős a civil ellenállás, óriási tüntetések zajlanak, a tiltakozók rendszeresen strádákat, főutakat zárnak le, mellyel megbénítják a viszonylag kis ország közlekedését, különösen annak központi területén a Jeruzsálem, Tel Aviv és Haifa által határolt háromszögben. Már olyan is előfordult, hogy tüntetők Sarah Netanyahut, az izraeli miniszterelnök feleségét akadályozták meg abban, hogy hazamenjen egy fodrászatból, a nőt az izraeli biztonsági erőknek kellett kimenekíteniük. Az igazságügyi rendszer tervezett felforgatása ellen nem csak civilek tüntetnek. A tiltakozások elérték az egyébként az izraeli társadalom zsidó része által általánosan támogatott hadsereget is. Volt olyan eset, hogy tartalékos vadászpilóták tagadták meg, hogy bevonuljanak hadgyakorlatra. Az ilyen tiltakozási akciók tömegessé válnak, az izraeli hadsereg felépítéséből adódóan komoly problémát okozhat az állam csapásmérő és védelmi képességei tekintetében. Ezzel párhuzamosan az izraeli-palesztin konfliktus is kieleződött. Egyre több izraeli civil hal meg palesztin terrorcselekményekben, és az izraeli hadsereg is rendszeresen hajt végre műveleteket az Izrael által 1967-ben megszállt területeken palesztin fegyveresek ellen. A harcokban nemrég becsatlakoztak szélsőséges izraeli civilek is, olyan telepesek, akik a már említett 67-es határokon túl a nemzetközi közösség által illegálisnak tartott zsidó településeken élnek. Február 26-án 400 szélső jobboldali telepes tört be egy Huvara nevű arab településre, szó szerint feldúlták és felgyújtották azt. A jelentős anyagi káron túl 100 civil sérült meg a támadásban, egy személy pedig életét vesztette. A támadást később az izraeli hadsereg egyik legmagasabb rangú parancsnoka, Yehuda Fuchs, pogromként jellemezte. Ez a kifejezés különösen érzékeny Izraelben, mivel ezzel a szóval azokat a támadásokat szokták jellemezni, melyeket a 19. században és a 20. század elején kelet-európai zsidók ellen hajtottak végre, helyi, nem zsidó lakosok. A folyamatok pedig immár a gazdaságot is érintik. Az elmúlt évek egyik sztár valutája, az izraeli sékel idén 3%-ot vesztett értékéből a dollárral szemben, ami egy év alatt több mint 10%-os gyengülést jelent. A technológiai szektor felé különösen kitett izraeli gazdaságból pedig menekül a pénz. Idén már 4 milliárd dollárt szívtak ki befektetők az országból, többségükben magánszemélyek, de 50 technológiai cég is végrehajtott tőkekivonást. Ebben a műsorban arra keressük a választ, hogy miképpen jutott ebbe a nehéz helyzetbe Izrael, milyen politikai és társadalmi változások állnak az események hátterében, amiről Novák Attillát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Goldziher Ignác Intézet munkatársát kérdeztük. Tehát itt van velünk Novák Attila történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Goldziher Ignác Intézet munkatársa. Szia, köszöntelek a műsorban.
Szia.
Kezdjük ott, hogy ugye legutóbb az izraeli választások után voltál itt a Portfolio podcastekben, akkor sokan azt mondták, hogy Izrael állam történetének legszélsőbb oldali kormánya fog kialakulni a választási eredmények miatt. Beigazolódtak-e ezek a várakozások?
Igen, tehát hogy az izraeli kormányban a Likud és két ortodox párt mellett, az egyik az Askenázi, az európai származású ortodoxiának a pártja, a másik az arab országból származó szefárdzsidók pártja mellett bejutottak olyan pártok vagy pártkezdeményezések, amit mondjuk az európai pártpolitikában szélsőbb oldalnak, vagy akár neonácinak is lehetne nevezni. Ez a neonácit, vagy én kicsit vigyáznék, de ettől függetlenül az izraeli politikai palettán is egy szélső jobboldalnak tekintető, tehát a vallásos cionisták, és van két kisebb párt alakulnak, az Ocma Jehudit, ami a zsidó erőnek hívnak, és van egy Noam nevű kis pártkezdeményezés, ezek egymással nagyobb a koalícióban működnek. Netanyahu hozta össze ezt az egész pártszövetséget, hogy biztosítsa a Knessetbeli fölényét.
Ja, ugye a Likud az Benjamin Netanyahu-nak a pártja, ugye most már Netanyahu Izrael állam 48-as megalakulása óta a leghosszabban hivatalban lévő miniszterelnök. Ugye ő egy konzervatív politikát visz, de korábban centrális baloldali koalíciós partnerei is voltak. Most viszont ugye hát a te értékelésed szerint, illetve azért a mértékadó kommentárok szerint elment szélső jobbra koalíciós partnerek tekintetében. Ez minek köszönhető, miért változott ennyit az ő koalíciós attitűdje?
Szóval a Netanyahu az nem szélső jobboldali politikus, ez szögezzük le, és a Likud az nem egy szélső jobboldali párt. A probléma abban áll, hogy egy olyan pártszövetséget hozott létre, pont azért, hogy a saját választási fölényét biztosítsa, amiben bevont szélsőjobboldali erőket, olyanok, amik korábban nem jutottak a hatalom közelébe. Ezek a pártok, vagy tulajdonképpen egy pártról van szó, olyan zsarolási pozícióba kerültek, amik korábban ilyenben nem kerültek, és ez jelentősen meghatározza a koalíció politikait. A másik az, hogy ez Netanyahu-nak tulajdonképpen a régi, az izraeli jobboldalnak régi elképzelése volt, hogy valahogy a legfelső bíróság hatalmát korlátozza. Arra is szükség van, mert ugye Netanyahu ellen még mindig folyik eljárás, tehát a Netanyahu el akarja kerülni az igazságszolgáltatást. Nem akarom azt mondani, hogy börtön, de mindenképpen az, hogy valamiféle büntetést kapjon, és ennek érdekében úgy tűnik, hogy szövetkezik olyan erőkkel, amik szélsőségesnek számítanak. Ezek az ügyek, ugye 2019-ben indult meg az eljárás, hogy van az 1000-es akta, 2000-es akta, 4000-es akta, ezeket hallgatók utána tudnak nézni. Itt komoly korrupciós és befolyásolási vádak érték a miniszterelnököt, aminek ugye ő ezt semlegesíteni akarja. Úgy tűnik, hogy minden áron. Tulajdonképpen ennek a következményeit láthatjuk most az izraeli belpolitikában.
Az igazságügyi reformra még később rá szeretnék térni, de még beszéljünk arról a két koalíciós partneréről Netanyahu-nak, akik hát ugye a fókuszpontjában vannak ennek a neofasiszta vagy szélső jobboldali vádaknak. Ugye az egyik Itamar Ben-Gvir, a másik pedig Bezalel Smotrich. Róluk mit lehet tudni? Ugye mondtad, hogy ők kvázi egy ilyen koalícióban működnek, de egyenként mit lehet róluk tudni, mik a mi a hátterük?
Igen, tehát a Bezalel Smotrich most a pénzügyminiszter, és az Itamar Ben-Gvir pedig a belbiztonsági miniszter. Mind a ketten az izraeli szélső jobboldalról jönnek, mind a ketten ügyvédek. Az Itamar Ben-Gvir az tulajdonképpen közel állt a kahánista mozgalomhoz, és védett ilyennel vádolt telepeseket. Maga a katona nem volt, ami hát egy nagy érv ellene, akik nem szeretik. A Bezalel Smotrich szintén egy rendkívül problémás politikus, szintén ügyvéd, ugye ezt már elmondtuk, és szintén az izraeli szélső jobboldalon játszik. Komoly tömegtámogatásuk van, itt a statisztika szerint több mint 400-en laknak a 65-es határokon túli területeken, az izraeli építkezett és ilyen településeket hozott létre. Most Jeruzsálem az egy külön szám, de egy folyamatosan fejlődő népességről van szó, és az ő képviselőjük ez a két erősen arab ellenes politikus.
Említetted, hogy Ben-Gvir ilyen kahánista telepeseket védett, ez pontosan mit jelent?
A kahánizmus volt egy Meir Kahane nevű amerikai születésű rabbi, aki erősen arab ellenes politikáról és teátrális gesztusairól volt híres, és végül egy palesztin merénylő végzett vele. Az ő politikáját, szellemi örökségét, ha lehet ilyet mondani, róla őrzi több ilyen izraeli szélső jobboldali pártkezdeményezés. Erősen arab ellenes, az a palesztin lakossággal szemben az elrettentés politikáját követő, a teljes héberul Eretz Iszrael slemá, tehát a teljes Eretz Iszrael, Izrael földjének a zsidókkal való betelepítését kezdeményező mozgalom, sokan közülük a transfer, tehát a palesztin lakosság kitelepítését és ilyeneket is szorgalmaznak. Ez nem egy keresztül vihetetlen, hanem ez nem csak nemzetközi jogba és a természetes erkölcs beütközik, de kivitelezhetetlen az egész, tehát hogy ez erről nem is lehet beszélni.
Itamar Ben-Gvirnek, illetve Bezalel Smotrichnak mik azok a álláspontjai, amik miatt ők így a szélső jobb oldalon vannak? Tehát tudunk-e pár olyan példát mondani, amik ezeket a vádakat tüzelik?
Mind a ketten az ő szocializációjuk, az egész beágyazottságuk ezekben a telepes mozgalomban, bár a Smotrich az a Golánfensíkon született egy kis településen, de hát nagyon korán ebben az egész telepes mozgalomban, a vallásos cionista telepes mozgalomban tartozott. Ben-Gvir szintén egy ilyen helyen lakik, ezekből él, ezekből az emberekből, tehát ezeket képviseli izraeli bíróságokon. Két ember között olyan szempontból van karakterkülönbség, hogy a Smotrich az egy komolyabb és egy értelmesebb embernek tűnik, mert a Ben-Gvir se nem rossz képességű, de a Smotrich az bizonyos szempontból egy átgondoltabb és egy hosszabb távú ilyen politikát bír, és retorikailag képes arra, hogy korrekciókat hajtson végre, de hát a célok azok ugyanezek.
Ami a, nem tudom, arab lakosság marginalizációja, vagy itt mi, hogy lehet
ezt megfogalmazni? Ezt mondani, az a lényeg, hogy ez a folyamatos, tehát mondjuk ez a halálbüntetés bevezetés, ami a terroristák ellen, tehát hogy mivel katonai önkormányzat alá tartozik Cisztordán egy része, ott ezeket meg lehet valósítani, anélkül, hogy újabb törvényeket hozzanak. Ez a közvetlen elrettentés, a közvetlen bosszú politikája, és akkor ebben vannak ilyen kultúrkámfos dolgok is, ami viszont többi jobboldali párt is együtt tud menni, a ugye már említett igazságügyi reform, a médiának a megregulázása, és hát a visszatérési törvény, ugye ez meghatározza azt, hogy ki lehet izraeli állampolgár, ki nem, ennek a módosítása. Van ez a híres ilyen nagyszülői kitétel, tulajdonképpen aki egyetlen zsidó nagyszülővel rendelkezik, ezt beengedik Izraelbe visszatérési törvény alapján, ők ezt meg akarják szüntetni, és a többi, és a többi. Van több ilyen tétel.
Ugye telepesek eddig is voltak, ugye gyakorlatilag ez egy ilyen 50-60 éves mozgalom Izraelben, tehát ezek a telepesek eddig is itt voltak. Hol voltak ezek a politikai eszmék, amiket Ben-Gvir és Smotrich képviselt eddig a politikai arénában Izraelben?
Hát igazából ezek különféle cionista vagy a pártkezdeményezéseknél voltak, amik az ő pártjaikat megelőzték. A telepes mozgalom célkitűzései azért a jobb oldal más pártjaiba is, hogy mondjam, beszivárogtak, tehát a Likudba is elég nagy befolyással vannak, de viszont soha nem kerültek ilyen közel a hatalomhoz, mint most, hogy miniszteri pozíciókat foglalnak. A telepek, én ezt a kifejezést nem, ezek települések, tehát városok és falvak, de innen származó katonatisztek vannak, tanárok vannak, tehát részt vesznek az izraeli életben, nem egy külön enklávéban élnek, mint az ultraortodoxok. Most jutott el olyan szintre a dolog, hogy már politikailag is hallatják a hangjukat.
És ez milyen társadalmi változások írhatók le most Izraelben, vagy az elmúlt években, hogy gyakorlatilag ugye sikerült áttörni ezt a falat, ami mondjuk az ilyen politikai eszmék, és mondjuk a közhatalmat gyakorló embereket elválasztotta?
Hát ez részben ugye jó rész Netanyahu-nak köszönhető, a Netanyahu politikájának, aki akart létrehozni egy olyan választási szövetség, ahol gyakorlatilag biztosítja a saját fölényét a Knessetben, az izraeli parlamentben, és hát igazából nem nagyon volt más neki, tehát hogy vagy veszít, vagy pedig ezeket behozza, ő ezt választotta, ennek vannak súlyos és mérható következményei, hát ezt ő viseli, és folyamatosan nyugtatgatja az amerikai Egyesült Államokat, az amerikai zsidóságot, az Európai Uniót, és a többi, és a többi. Igazából nem lehet tudni, hogy kicsit ilyen kaotikus helyzet kezd kialakulni, ugye nem véletlen egyébként, hogy a körülbelül másfél évig kormányzó Bennett Lapid kormány alatt sokkal kevesebb terrorcselekvény volt, mint most, és sokkal nyugodtabb volt az izraeli társadalomnak az élete, mint most, ami gyakorlatilag egy teljes kettészakadás felé halad.
Ugye óriási tüntetések vannak most Izraelben, erről a felvezetőben is beszéltem. Ugye azért ilyen típusú megmozdulásokat mondjuk az arab-izraeli konfliktus ritkán tud kiprovokálni. Itt most konkrétan nem is erről van szó, hanem az igazságügyi rendszer átalakításáról. Hogy tudnánk általánosságban, hogy tudnánk bemutatni azt a izraeli közjogi rendszert, amit most át akar alakítani a kormány?
Hát tulajdonképpen ez egy elég erős rendszer, a bíróságnak autonómiájuk van, és a legfelsőbb bíróságnak pedig kifejezetten autonómiája van olyan szempontból, hogy felülírhatja a Knessetnek, a parlamentnek a döntéseit, illetve alaptörvény nincsen, de voltak ilyen alaptörvények szerű munkához, szabadsághoz, 1990-es évek elején hozott törvényeket, ennek a módosítását, Knessetbeli módosítását megakadályozhatja. Ezt a bírálók ilyen jogászi vagy bírói aktivizmusnak hívják. Az izraeli jobb oldalon senki által nem választott globális elit vagy jogász elit képviselőinek tartják a legfelsőbb bíróságok, a saját baloldali elkötelezettség mentén korlátozzák az izraeli kormányzatot. Most abban van némi igazság, hogy a bíróknak a személyes állásfoglalása és világnézet az közelebb áll a liberális állásponthoz, mint a jobb oldalhoz. Ezt akarja felülírni a Netanyahu kormány, hogy a döntéseit ne korlátozhassa ez a legfelsőbb bíróság, és e körül folyik egy óriási küzdelem.
És ez pontosan mit jelent, hogy akkor eltörölnék ezt a jogát a bíróságoknak, vagy megváltoztatnák a kinevezési rendszert, tehát ez hogy írná föl ezt a rendszert?
Ezt is, illetve a minisztériumokhoz delegált jogi szakértők hatókörét is korlátoznák, illetve ezt úgy kell elképzelni, hogy a Knesset az gyakorlatilag felülírhatja a legfelsőbb bíróságnak a döntéseit. Ha a legfelsőbb bíróság valamit visszadőbb, akkor ugye vannak viták, most van egy új, ez a Friedman féle javaslat, ő volt igazságügyminiszter, és ennek a reformnak az egyik támogatója, ő egy kicsit felemelné ezt, nem 61, tehát nem egy Knesset többség, hanem 65 Knesset képviselő kelljen ahhoz, hogy ezt keresztül vigyék, és vannak egyéb ilyen finom jogi distinciók, de mindenképpen arról van szó, hogy a legfelsőbb bíróságnak ezt a korlátlan hatalmát korlátozzák. Megmondom őszintén, egy normális világban erről lehetne beszélgetni. Csak az a probléma, hogy most olyan politikai erők vannak a koalícióban, akik egészen radikális és szélsőséges álláspontokat képviselnek, tehát ennek semmiféle korlátot nem szabunk, az sokkal nagyobb kárt okoz, mint mondjuk a legfelsőbb bíróságnak mondjuk egy politikai vagy jogi túlintézkedése. Tehát ez a probléma ezzel az egésszel.
Sokan emlegetnek igazságügyi reformot, sokan pedig egyenesen a jogállam felszámolását látják ezekben az intézkedésekben. Itt hol lehet valahol az igazság?
Hát a jogállam felszámolása azért túlzás, mert itt Izraelben óriási autonómiák működnek, akár az egyetemeknél, akár nem, de már hozzányúltak más dolgokhoz is, például az izraeli nemzeti könyvtár igazgatóságának a összetételét is meg akarják változtatni, és a többi. Tehát, hogy van egy ilyen törekvés, hogy mondjuk a kormányzó jobb oldaltól független intézményeket megregulázzák, és a saját szájaizok szerinti embereket, tehát bizottságokat nevezik ki, de azért ez nem olyan könnyű, és hát óriási társadalmi ellenállás van. Nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a vége. Kicsit én úgy is látom ezt az egészet, hogy Izrael kezd integrálódni a saját közegébe, tehát hogy annak a közel-keleti politikai kultúrába kezd beágyazódni, és sajnos azok a liberális és demokratikus elvek, amelyek alapján Izrael azért működött így vagy úgy vagy amúgy, biztos nem hibátlanul, azok kezdenek visszaszorulni, megerősödött a vallásosság, az ortodoxia, ugye ez is egy nagy vitaforrás, hogy most akkor mondjuk a közéletben, ezek a közéletben hogyan érvényesüljenek a vallásos elvek, szombati utazás, a kósersának a megtartása, az állam és az egyház viszonya és a többi. Ugye itt voltak mindenféle, az előző kormánynak például voltak mindenféle kísérletei, például vallásos tagjai is voltak, hogy ezt valahogy finomítsák, vagy átidalják, ez most valószínűleg le fog kerülni a napirendről.
Ezek a tüntetések, amikről beszéltünk, ezek egészen megdöbbentő méretűek, tehát hogy Izrael viszonylag kicsi ország, és lezárnak 4-5 utat, és gyakorlatilag megbénul mondjuk főleg ennek a középső ilyen Haifa Tel Aviv Jeruzsálem háromszögnek a közlekedése. Itt ezeket kik szervezik, ezeket a tüntetéseket, kik azok a politikai vezetők, akik ezeknek a mozgalmaknak az élére állnak?
Hát érdekes mondom, hogy én civil, ugye én éltem Izraelben is, a magyar diplomataként éltem Izraelben, de a fiam izraeli intézményekbe járt, és azt látom, hogy a szülők szerveznek ilyesmit, tehát hogy itt nem nyilván, hogy a pártok is valahogy benne vannak. Érdekes, hogy Jair Lapid az csak később mozdult rá erre az egészre, tehát hogy mondjuk az önkormányzatok, civil szervezetek, de sokszor ilyen önszerveződő települések, közösségek a Facebookon szerveznek ilyen megmozdulásokat, tényleg óriási méretűek, és hát úgy tűnik, hogy a társadalom politikailag kezd ketté szakadni és ketté válni, és ezért is többen kérték, ugye már a vadászpilóták egy része, meg az izraeli tartalékosok is tiltakoztak, nagyon sok szegmense a társadalomnak tiltakozik a jogi reformra, hogy állítsák le független attól, hogy most van-e benne igazság vagy nem, mert hogy eddig volt a társadalomban egy törékeny egyensúly, ami itt felborul.
Van-e olyan politikai szereplő, aki valamennyire ilyen mediációs szerepet próbál a tüntetőkkel, vagy az ellenzék és a kormány között vállalni?
Hát a köztársasági elnök, Herzog köztársasági elnök, ő próbálkozik. Igazából nem lehet tudni, hogy ezek a színfalak mögött folynak ezek a tárgyalások és megbeszélések. A Netanyahu-nak, az izraeli miniszterelnöknek az az álláspontja, hogy arról szó sem lehet, hogy ezt az egész jogi reformot visszafordítsák, de hajlandó beszélni arról, hogy legyenek finomítások. A ellenzék jó része tulajdonképpen egészen elutasítja a teljes jogi reformot, és az utcán lévő tüntetők is elutasítják. Szóval nagyon nehéz egy ilyen helyzet, amikor mind a két fél ennyire bizalmatlanul tekint a másikra. Mondom, az egy nagy kérdés, hogy miért nyúltak hozzá, ugye politikailag hatalomra jutott a jobb oldal. Olyan pozíciókat töltenek be, egyébként több mint 30 miniszter van, óriási a kormány, tehát egy ilyen kormányülés az egy ilyen nagy gyűlésnek tűnik, helyettes államtitkárokkal, meg nem tudom, mikkel együtt, szóval egy óriási kormány, minden pártot választói csoportot ki kellett fizetni, vagy valamit kompenzálni kellett. Tehát, hogy utalomra jutottak, és akkor rögtön hozzá akarnak ehhez nyúlni, és tulajdonképpen tárgy azonnal, és ez óriási, óriási veszély, hogy teljesen egymásra szembe fordítja az izraeli társadalom különféle rétegeit.
Ami érdekes a jelenlegi helyzetben, hogy háborús helyzetben sem látott tempóban menekül a tőke Izraelből, ugye nagyon esik a sékel, nyilván Izraelben is van egy inflációs nyomás, ez mennyire korlátozhatja a Netanyahu kormánynak a mozgásterét, ami ugye Netanyahu-nak az egyik sarokköve a politikájának, hogy ő mennyire felfuttatta az izraeli gazdaságot.
Hát ez egy valós veszély, tehát hogy itt ugye arról van szó, és egyébként ez egyfajta nyomás Netanyahu-n, nyilván az amerikai politika is egyfajta nyomás alatt tartja, tehát a Biden, Lincoln, az amerikai elnök, illetve a külügyminiszter, stb. Ők folyamatosan nyilván mondják Netanyahu-nak, hogy próbáljon valamit puhítani, próbáljon leállni, stb. A probléma az, hogy ugyanakkor ez a fajta koalíció, főleg ez a vallásos cionisták nevű társaság, azok annyira irreálisan gondolkodnak. A Likud az nem, a Likudba már kezdenek kialakulni a kormányon belül is olyan törésvonalak, a saját szélső jobboldali, illetve a jobboldali politikusok között. Szóval a Likud az önmagában nem lenne ilyen, a Likuddal lehetne beszélni, viszont ők minél előbb, hogy is mondjam, pont azért, mert nagyon régen ácsingoznak a hatalomra, meg akarják valósítani az elképzeléseiket. Ez most egy nagyon nehéz helyzet, és mondom, hogy szerintem a különféle terrorszervezetek ezt tökéletesen megérzik, hogy nem véletlen ez a sok merénylet mostanában, és a többi. Tehát érzik, hogyha valami zavar van, valami bizonytalanság van Izraelben, akkor ezt lehet a saját céljaikat így előmozdítani. És hát arról azért beszéljünk, hogy volt egy Huara nevű arab falu, amely mellett tényleg megöltek egy izraeli testvérpárt, hogy folyamatosan zajlanak ezek a merényletek, és telepesek bementek a faluba, gyújtottak, rombogattak, szabályos pogrom alakult ki. Szóval ezek olyan dolgok, és a katonaság később jött be, és gyakorlatilag menekített az arab polgári lakosságot ezelől, hiszen a telepesekkel azért eléggé kesztyűs kézzel bánnak. Tehát hogy ezek olyan dolgok, amiket hát nagyon-nagyon el kéne kerülni, hogy ilyen bekövetkezzék. Izraelnek a nemzetközi porondon való, hogy is mondjam, érdekérvényesítő képességét is jelentősen csökkent, illetve korlátozza az, hogyha a területén ilyen dolgok előfordulnak.
Erről akartak is kérdezni, hogy ezzel az izraeli belpolitikai válsággal párhuzamosan, vagy ugye, amit mondtál, ugye ettől nem függetlenül elkezdett éleződni az izraeli-palesztin konfliktus is, viszont azt látjuk, hogy ez minthogyha nem annyira számítana azoknak az arab partnereknek, akikkel Izrael az elmúlt években kötött valamilyen diplomáciai megállapodást. Mennyire lehet történészként azt a következtetést levonni, hogy akkor tényleg sikerült az izraeli-palesztin konfliktust átalakítani egy ilyen izraeli-arab konfliktussá, amit sokkal könnyebb megoldani a különböző nemzetállamokkal, mint ott Izraelben a palesztinokkal való békét tető alá hozni?
Hát én nem gondolom azt, hogy sikerült volna ezt megoldani, vagy sikerült volna félretenni. Itt két dologról van szó. Az arab országok tették félre ezt az ügyet, de szerintem, hogy ez így folytatódik, akkor ez újból elő fog kerülni, mert olyan arab érzékenységeket sért, ami mellettük nem fognak elmenni. Most nyilván Jeruzsálem státuszát, meg nem tudom, ezeknek nem fogja érinteni a Netanyahu kormány sem, ezt Netanyahu pontosan tudja, de hát retorikailag nagyon veszélyes helyzetek kezdenek kialakulni, mondjuk az új diaszporaügyi miniszter az amerikai nagykövetnek azt mondja, hogy foglalkozz a saját dolgoddal, ne szólj bele a mi ügyeinkbe, és a többi. Ez egy olyan helyzetben van, amikor gyakorlatilag az Egyesült Államok, hát az Izrael még mindig rá van szorulva a nemzetközi politikai szinten az Egyesült Államokra, arra, amely mondjuk a Jom Kipuri háborúban, amikor Izraelnek elfogyott a lőszere pár hét után, fegyverei elfogytak, fegyvereket biztosított, fegyvereket szállított, és a többi. Tehát, hogy mondjam, az Egyesült Államokat nem nagyon kéne Izraelnek maga ellen fordulni. Nyilván, hogy az amerikai politika se telepedhet rá teljesen az izraelire, és nem mondhatja meg, hogy mit csináljanak, de azokat a jogos aggodalmakat viszont elmondhatják az amerikaiak Izraelnek, amik rontják a két ország viszonyát, tehát rontják az amerikai zsidóságnak Izraelhez való viszonyát is.
Leírásod alapján elég mély ponton van az izraeli politika, mind morális szinten, mind belpolitikai szempontból.
Hát azért igen, tehát gondoljunk el, hogy volt egy Abban nevű külügyminiszter, aki a Cambridge-i egyetemen végzett, hogy nagyon-nagyon komoly politikusok vannak, és most mondjuk ilyen pártszolgálatosok teljesítenek, hogy is mondjam, tulajdonképpen ennek is megvan a maga logikája, hiszen Netanyahu-nak ki kell fizetnie ezeket a választói réteket. A Likudon belül is volt egy olyan politikus, a Dudi Amszalem, aki egy ilyen marokkói származású izraeli politikus, nagyon népszerű, nagyon keményen támadta az izraeli baloldalt, liberálisokat a parlamentben, és nem kapott pozíciót, nagyon durcás volt, és akkor idő után kapott egy komoly pozíciót. Szóval egyszerűen ki kell ezeket az embereket fizetni, a modern politikának tulajdonképpen ez is lényege. Hát ugyanakkor viszont ez a korábbi állapotokhoz képest azért egy süllyedés, amikor azért nagyon komoly emberek voltak politikusok.
Mi lehet innen a kiút? Ugye azt látjuk, hogy van egy belpolitikai válság, fellángol az izraeli-palesztin konfliktus, geopolitikailag megrendül Izraelnek a pozíciója mondjuk az Egyesült Államokkal szemben. Tehát merre lehet innen a kiút?
Hát én nem tudom, mert én azt gondolom, hogy ha vagy nem lesz valami konszolidáció, akkor valamiféle összeomlás lesz. Most az összeomlás nem jelenti azt, hogy most vége, egyetlen nem lesz vége az ország, de egy politikai összeomlás lesz, mert hát ezeket nem lehet kielégíteni. Tehát most az izraeli közönkutatások szerint az ellenzék vezet, például a pólok szerint, a közönkutatások szerint. Egyszerűen azért, mert mondom, a Likud önmagában az egy jobboldali liberális, mondjuk egy nemzeti vagy nacionalista párt, de ilyenek vannak Európában is, meg Magyarországon is, meg a világ más táján is, és ezek tudnak kormányozni. A probléma az, hogy olyan koalícióban teszi mindezt, amely veszélyezteti Izraelnek a rövid és középtávú céljait is, valamint az izraeli népnek a mentalitása meg olyan, hogy kimennek az utcára tüntetni, tehát hogy nem viselik el ezeket a korlátozásokat, és hát a társadalom az kezd ketté szakadni. Szóval ezzel nem foglalkozni nem lehet. Most nyilván mondom, hogy nem, tehát mindenki ilyen vészforgatókönyveket lát, meg nem tudom, az biztos, hogy nem lesz, mert Izrael egy regionális középhatalom, egy fejlett ország, ezek nem fognak változni. De egyfajta válság az kialakul.
Ugye Netanyahuról nagyon sokáig azt tartották, hogy az ilyen politikai kavarásnak, meg stratégiaalkotásnak, és utána az operatív megvalósításnak egy ilyen nagyon magas szintjét viszi. Most elszámolhatta magát?
Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon ügyes és nagyon tehetséges politikus. Én láttam, hogy többször élőben is beszélni, egy nagy szónok, egy kiváló debatter, nagyon jó képességű politikusról van szó. Szóval a probléma az, hogy itt úgy tűnik, hogy a saját személyes, hogy mondjam, az igazságszolgáltatása való személyes problémái miatt belerángatta az országot, vagy belevonzta az országot egy olyan helyzetbe, amit hát nagyon nehéz lehet kezelni. Ő sok mindent egyébként nagyon jobb, az amerikai politikát, ugye Amerikában tanult, az apja ott volt történész, Benzion Netanyahu, diplomáciai szempontból is nagyon ügyes, tehát nagyon sok pozitív lépése van, úgy tűnik, hogy ez most egy kicsit próbára teszi az ő képességeit is, és én azt sem hiszem, hogy neki ez a világnézeti álláspontja azért az nem ugyanaz, mint a szélsőjobboldali koalíciós partnerei, de viszont ahhoz, hogy megmaradjon a koalíció, őket vagy meg kell szelídíteni, vagy valamit kell velük csinálni.
És mennyire felelhet meg a valóságnak az az értelmezés, hogy Izraelben is csupán az a folyamat zajlik, aminek keretén belül pártpolitikai érdekek miatt felszámolják a nemzeti minimumot, ez ugye nagyjából megtörtént az Egyesült Államokban, itthon is eléggé polarizálódott a közélet, hát Izraelben ráadásul az arabok soha nem is nagyon voltak részei ennek a közös alapnak, és most csak gyakorlatilag a zsidó többség is elvet bármiféle közmegegyezést.
Tényleg, én is azt látom, hogy nagyon, nagyon komoly a helyzet, tehát hogy itt egyszerűen valami, ugye a Herzog elnök próbál valami minimumot kialakítani a pártok között, de az egyik azt mondja, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem, és nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy jó van te, mondjuk tegyük fel, hogy van ilyen baloldali bírói aktivizmus, és a többi, de mi a garancia annak, hogy mondjuk a szélsőjobboldali törvényhozók nem oktorálnak valami teljesen demokrácia ellenes törvényt, vagy törvényhozást a többségre, vagy az izraeli társadalomra. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz ügyek. Nagyon nehéz azért mégiscsak egy több évtizedes jogszokás, mert ez a legfelsőbb bíróságnak a hatalma is egy több évtizedes jogszokás, egy pillanatok alatt gyakorlatilag tárgyalások nélkül megváltoztatni. De van mindenről, a közszolgálati médiának van a Kán, a közszolgáltatási, vagy a kommunikációs miniszter le akarja vágni a költségvetését, és meg akarja szüntetni. Tehát sok minden olyan dolog van, ami szintén egy ilyen kultúrháborút, egy médiaharcot, egy bírói aktivizmus elleni küzdelmet, és nagyon sok mindent így egyszerre akar művelni, ebben meg kéne állni az izraeli koalíciónak, és egyébként olyanok is most van a Kohelet nevű csoport, ami egy ilyen think tank, egy ilyen gondolkodói műhely, és egyben politika befolyásolási csoport, és az jobboldali koalíció mögött állt, és most a gazdasági főtanácsadók mondta ezt, hogy itt valamit meg kéne állítani, mert a tőke megy ki az országból. Tehát ez a saját embereik közül is sokan látják azt, hogy itt valamit azonnal kéne lépni, hogy a helyzet romlását megállítsák.
Mennyire lehet azt kijelenteni, hogy Izraelben annyira koncentráltak a külső veszélyekre, hogy ezekre egészen jó katonaságot, jó biztonsági rendszereket, stb. Hoztak létre, de valahogy befelé kevésbé figyelt volna a politikai rendszer?
Szerintem ezek, én inkább azt látom, hogy ez az egész külső veszély, ez kezd csökkenni. Tehát Izrael egy olyan hatalom, ami messze technológiailag, katonai fölényben, külpolitikai, nemzetközi beágyazottságát tekintve messze a környezete fölött áll. És akkor viszont, hogyha ez így van, ugye, akkor a belső problémák is jobban elő tudnak törni, amik azért megvoltak korábban is. Tehát, hogy ezek a problémák a baloldal és a jobb oldal között, vagy a egyébként eltűnőben lévő szefárda-askenázi ellentét, ezek most újból előjöttek, a belső, az arabokkal való kapcsolat és a többi. Tehát most ezek úgy szabadon mozoghatnak. Mindenki azt hiszi, hogy kicsit úgy frivolan azt mondaná, hogy szórakozhat ezzel a dologgal, most megvan rá lehetőség, holott ez abszolút nincs meg, hát lehet látni, a terror hogy beindult. Nemzetközileg is szerintem nehéz pozícióba fog kerülni. Ugye az Ellen Dershowitz, egy amerikai ügyvéd, aki a Netanyahu-nak egy nagyon fontos támogatója, jogi tán az egész világon, és Izrael mellett mindig kiállt, ő már azt mondta, hogy ott lenne Tel Avivban a tüntetők között. Tehát ez egy konzervatív, a Likudhoz közel álló, Izraelt nemzetközileg támogató, a jogi vitáiban támogató ügyvéd, azt mondta, hogy nem szabad hozzányúlni, mert nagyon nehéz utána Izrael mellett érvelni a jogi fórumokon, hogyha korlátozza a bíróságnak azt a jogát, hogy felülírhassák a parlamentnek esetleg az antidemokratikus vagy antiliberális törvényeit.
Van még egy témánk, hogy megjelent a Times of Israel-en egy cikk, ami arról szólt, hogy a magyar nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe költöztetik. Ugye Jeruzsálem Izrael saját maga által kijelölt fővárosa, a nemzetközi közösség viszont pont a város bizonytalan státusza miatt inkább Tel Avivban tart fenn nagykövetségeket. Ezt a hírt, hogy a magyar nagykövetség Jeruzsálembe költözik, ezt ugye Novák Katalin még aznap cáfolta, azt mondta, hogy nincs még erről konkrét döntés. Neked van-e valami információd erről az egész folyamatról, és mit gondolsz, egy ilyen lépésnek mi lehet a politikai üzenete?
Információm pluszban nincsen. Én is abból indulok ki, amit a Times of Israel írt, izraeli külügyi forrásokra támaszkodik, nem cáfolták, később sem. Azt gondolom, hogy folynak ilyen tapogatózások, hogy mi lenne, hogyha a követség, magyar nagykövetség Jeruzsálembe költözne. Talán a végleges döntés még nem született meg, vagy nem hozták nyilvánosságra, bár ez valószínűleg, hát hogy mondjam, időkérdése. Azt gondolom, hogy önmagában, ugye gondoljunk a Donald Trumpnak a pár évvel ezelőtti, hogy Jeruzsálembe költözteti a követséget, ami tulajdonképpen egy amerikai törvénynek ugye az Egyesült Államok 1990-ben elismerte azt, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa. Ez nem zárja ki azt, hogy ne lehessen később egy palesztin állam, vagy hogy később esetleg Jeruzsálem mellett mondjuk ne létezhessen egy palesztin központ. Tehát, hogy ez a két dolog nem zárja ki egymást, hiszen Izraelben a kormányhivatalok, a parlament, az állami igazgatás jó része Jeruzsálemben van. Szinte teljesen egészen. Ez megint egy más kérdés, hogy a magyar külpolitika milyen viszályba vesz részt, vagy száll bele, de azt gondolom, hogy fölmérik azokat az előnyöket és hátrányokat, amik ezzel járnak.
Igen, hát ez mindannyiunknak érdeke. A mai műsorban Novák Attila történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Goldziher Ignác Intézet munkatársa volt a vendégünk. Attila, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt a Portfolio heti podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással jövő héten jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raul Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.